Tompa Andrea, a Hóhérháza. Édes Pistám, Demetereidről, a könyvedről beszélek, a nagy regényedről, amit tőled is megkaptam. Elfogadtam a példányt, de csak azért, mert beleírtál, de akkor már olvastam. Szóval a regényedről, amihez először is gratulálok. Azt hittem, hogy rólunk szól, hármunkról, hogy mi vagyunk, a három Demeter, ahogy magunkat a könyvedben nevezed. Szóval ezt akarom most leírni neked ebben a levélben, hogy azt hittem, végre minden a helyére kerül, hogy megírtad a mi hármunk történetét, és együtt lehetünk legalább egy könyvben, a te könyvedben, mert hogy mi akkor is testvérek vagyunk, ha 2 éves korunk óta külön éltünk. S hogy ez most egy regény, a te regényed lapjain végre megtörténik. Hogy a regény helyre tolja azt, amit elsősorban az anyánk zökkentett ki, hogy végre mi hárman, három különbözőképpen nyomorult Demeter. Nem te vagy a nyomorult. Magamra értem, magamra és Bucira, de főleg magamra. De 50 oldal után rájöttem, hogy milyen hülye vagyok, és mekkorát tévedtem, hogy te nem rólunk írsz, a három testvérről, hanem apánkról és nagyapánkról, és elsősorban, és mindenek felett, nagyon helyesen persze, önmagadról. Harmadik személyben. A nőkről szinte egyáltalán nem, a mamáról és nagymamáról. Én meg azt hittem a három testvérről, és milyen szánalmasnak éreztem magam, milyen nevetségesnek, mikor azt képzeltem, hogy én, még hogy én regényhős lehetek. Az egyszerűen képtelenség. Még a félkegyelmű Buci is festőibb és regényesebb figura nálam. A sérült epilepsziás bátyánk, ahogy ártatlan, mit sem értő nagy szemével bámulja, hogy elhagyja az anyja. Ugyanaz az anya, aki téged viszont magával visz, mert téged elvisz. Ez a te életre szóló ajándékod. Elvisz, mert állítólag nagyon sírsz, amikor a mama pakol, s mert te nem vagy úgymond fogyatékos. Nem te vagy a hülye gyerek, ahogy a faluban mondják Bucira. Én meg még kicsi vagyok, pelenkázni kell, velem sokat kell kínlódni. Azt a mama nem szereti, a gyerekekkel kínlódni. A mamának ezt a pakolását nem írod le. Buci meg értetlenül mered a saját életére 1952-ig, és tovább. Erre az 52-re még visszatérek. Ő is harmadik személyben van szegény, mint te a regényedben. Nézi, hogy mi történik vele. Tehetetlen, mintha nem rá vonatkozna ez az élet. Hogy ez a szegény Buci is, az első szülött fiú, sokkal színesebb, emlékezetesebb, szeretetre méltóbb és regényesebb, mint én. Mert nem fog fel semmit, és mindenkinek megbocsát, nem úgy, mint én. Egy ilyen szerencsétlen, akiről nyilván senki sem fog regényt írni, mert regényt a túlélőkről írnak, nem azokról, akik nyomtalanul eltűntek, mint Buci. És ahogy én is fogok. Akiknek, szegénynek, ahogy ti mondjátok, nem sikerült az élete, pedig milyen szép lányai vannak. Neked viszont, aki engem biztosan túlélsz, hosszú kacskaringós életutad van, életpályád, karriered, egy egész életművet sikerekből és most már nagy regényekből is, egyre fölfelé, a csúcsok fele, telefordulatokkal, irodalmi izgalmakkal, mert a túlélők megismételhetetlenül gazdag életet élnek, mint te. Mert te vagy az irigyelt, szerencsés második fiú, akiből első lett. Mert Buci csak egy félre sikerült kis nyavajás, az igazi trónörökös, te vagy. Mert a mama téged magával vitt, amikor elment. Állítólag azért vitt magával 1927-ben, amikor felutazott Kolozsvárra, és ott hagyta a férjét, meg a fiait, mert te nagyon sírtál, amikor láttad, hogy a mama pakol. Apánk meg rászólt, vidd már magaddal ezt a gyereket, Böske. Nem látod, hogy sír? Most mit csináljak én itt vele? De én tényleg azt hittem, hogy az a könyv, a három Demetered, rólunk fog szólni. És ahogy végigolvastam a regény mindkét kötetét, rá kellett jönnöm, hogy kétszer, pontosan kétszer szerepeltetsz engem. 2 nem egészen félmondat erejéig. Hogy pontosan annyi vagyok a könyvedben, mintha véletlenül belehamusztál volna olvasás közben. Egy mozdulattal kiseperhetsz belőle az életrajzodból. A megregényesített önéletrajzodból anélkül seperhetsz ki, hogy bárki észrevenné, de most, kedves bátyám, a te könyvedben ugyan hamuvá vált hős vagyok, de én most válaszolni akarok erre az életrajzra, erre az irodalmi műalkotásra, mert sem halott apánk, sem a halott buci nem tiltakozhat. Pista bácsi se, apa testvére, akit szintén azzal ajándékozott meg a természet, hogy elvette az eszének az önmarcangoló felét, hogy ne érthesse, ami vele történt 1952-ben. Igen, erre még mindenképpen visszatérünk, és a nők sem, akiket nem szerepeltetsz, mert szerinted ezt a történelmet csak a férfiak alakították. Anya sem emelheti már fel a szavát, mert nincs neki már szava, mert ő már mindenre süket, végképp bezárult, meg főleg Annus nagymama nem, aki engem végül felnevelt. Az egyetlen asszony, akitől meleg szeretetet kaptunk. Ő sem kérdezheti meg tőled már, Pistám, hogyan is képzeltette ezt az 1952-t? Mert ha nem lett volna ez a dátum és a könyved második kötete, én nem írnék neked most. Kisdég megkésve, tudom, mert a második kötet sokkal később jelent meg, de még a könyved jeges leheletének a közelében. Mert most fejeztem be, és remélem, hogy lesz erőm el is küldeni ezt a levelet. Mert a könyvedből tudomásul vettem apánk iránti megvetésed is, amit 73-ban, a három Demeter első kötetében és 80-ban is, a másodikban az osztálya és a múlt iránti gyűlöletnek nevezel, és rengetegszer elmondasz. Bár ezt az osztályidegenséget 80-ban hangsúlyozni már nem lehet, Pistám, ezt te is tudod. Ilyesmit 1980-ban már egyszerűen nem lehet. Nevetséges gyűlölni egy osztályt. Ez az egész szókincs 1980-ban már nem létezik. Meg hogy idegen, érzelmű pasasok. Írod Zajzon, a könyved szerint Bogát, büszke lakóiról. Maros Bogátra gondoltál? De hát ott nincsenek gyógyvizek. Na mindegy. Idegen, érzelmű pasasok. Nagyon suta fordulat. Már megbocsáss, honnan szedted? Egyáltalán ez a folytonos pasasozás. Apánk minden volt, csak nem pasas. Egy mogorva férfi, kellemetlen és fensőbséges kispolgár, közepes orvos, ormotlan, de dolgos székely. És nyilván elég rossz férj és apa, de soha nem volt pasas. Ne írd le ezt, ne írd le többé ezt a buta szót, kérlek. Szóval, hogy amit 25 évesen, a háború után te meg én gondoltunk, azt egyszerűen nem gondolhatjuk most, 50 évesen, 1971, meg a tézisek után. Bár én ezzel a 25 éves kori eszméik iránti lángolással is egyre gyanakvóbb vagyok már, hogy talán mi kezdettől fogva és azóta is tévedtünk, s hogy ezt a tévedést mi már az anyatejjel szívtuk magunkba, szó szerint, a román kommunista párt alapítójának melléből. Hiszen mindketten úgy futottunk a mama után, mintha attól rettegnénk, hogy enélkül megint elhagy. És azt is megértem, hogy a könyvben gyorsan meghalasztod a mamát, hogy csak magaddal foglalkozhass, pedig egy illegális kommunistát lehetett volna szerepeltetni. Persze nem egy zsidót, akit 46-ban már kizárnak. Csak valami személyes bosszú lehetett. Te egyébként tudod, hogy miért? Abból a pártból, amelyért őt 10 hónapig verték a szamosfalvi börtönben. Mellesleg, amikor először megkerestem a háború után, úgy emlékszem 1949-ben, azt hittem, hogy anyunak még mindig komoly szerepe van a pártban. Mereven hallgatott, amikor a pártról kérdeztem. Ugyanúgy, mint amikor apámat faggattam a mamáról. Neki fogalma sem volt, és sohasem tudtam meg, hogy miért rakták ki. Persze arról, hogy elhagyta a fiait, egy szó nincs. Szóval tényleg jobb meghalasztani egy ilyen múltú anyát, gondoltam, amikor olvastam. Azt persze értem, hogy a pártból való kizárásról miért nem írtál. Szóval értem, hogy meghalasztod. Mert hogy számomra is halott. Régóta halott, azóta, hogy elhagyott bennünket, bucit, apánkat is engem. De azt azért te sem gondolhatod komolyan most, 1980-ban, kedves bátyám. Nem hihetsz benne, hogy amikor 1952-ben, mert erről szeretnék beszélni, Annus nagymamáikat született, Gödri Annát kitelepítik, és emiatt apánk felmegy hozzád a minisztériumba Bukarestbe, te már nagyfejes voltál a pénzügyminisztériumban vagy a gazdaságiban, nem tudom, nagyban dolgoztál éppen a pénzreformon. Apánk meg felmegy, hogy segítséget kérjen tőled, mert te vagy az egyetlen befolyásos ember, akit ismer, a falusi orvosnak, akinek elvették mindenét, semmilyen más kapcsolata sincs, s te nem csak, hogy nem segítettél rajtuk, és soha nem látogattad meg ott, ahova kitelepítették őket, a régen örmények lakta Erzsébet városon, a Küküllőmenti Dombravényben, 150 kilométerre Zajzontól, az otthonoktól, amit egyikőjük sem lát viszont. Nem csak, hogy nem utaztál el hozzájuk, mert féltetted a karriered, és nem csak, hogy nem tettél semmit értük, hanem hamut szórtál a fejedre a minisztereid előtt. Hogy kérem szépen, nagyon szégyellem, de nekem ilyen rokonaim vannak. Ki kellett őket telepíteni, mert volt pár hold erdejük, meg kaszálójuk, meg legelőjük, és néhány házuk Zajzonban, meg borvízforrásaik, amit gyógyításra használtak, kórházat üzemeltettek. Hát tessék engem megbüntetni, és attól féltél, hogy kizárnak a pártból. De te ezt is megértenéd. Pedig a verifikáláskor, ahogy te írod 1949-ben, amikor megkaptad az első fontos feladatod, már mindent leírtál magadról. Töredelmesen bevallottad az egész családod és osztálya múltját, és megbocsáthatatlan bűneit. Apánkat is nyilvánosan megtagadtad. A temetésére sem jöttél el aztán 59-ben. Jó, ezt mindenki megértette. Akkor nehéz forradalmi idők voltak. Te meg nagy ember voltál. De visszatérve a deportálásra, mert Brassóban meg környékén kezdték a kitelepítéseket, azaz Sztálin városban, ahogy akkor hívták. Annus nagymama szegény István bácsival, a fiával és Bucival, az unokájával, a két félkegyelművel, a semmiből éltek. Szerencsére Buci egy asztalosnál kapott valami kisegítő munkát. Nyilván megsajnálták a vénasszonyt a két szerencsétlen rokonával. De azt értem, hogy így gondoltad jónak 1952-ben, hogy neked semmit sem kell segíteni a nagyanyádon meg a beteg bátyádon. Nem is találkoztál többé egyikőjükkel sem, hanem nyilvánosan vezekelsz miattuk, meg hogy kitelepítetteket nem látogatunk. Az a karrierünkbe kerülhet. Jó, értem, lehet, hogy én is így tettem volna a helyedben, már ha lett volna karrierem, vagy bármi, amit féltsek. Hanem, hogy ezt 1980-ban így írod le. 1980-ban. De nem azért, hogy megrajzolt a kegyetlenkort, hogy mikre kényszerült az ember a családjával szemben, mennyire elaljasult és kegyetlenné vált, kérlelhetetlen bolondá, aki bárkin átgázol az eszme érdekében, nem is azért írod meg ezt a regényedben, mert mardos a lelkiismeret fordalás, hogy állítólag kedvenc nagymamánkat sose láttad többé, a cukorbajos Buci bátyád is ott sorvadt el, semmi orvosi ellátást nem kapott. De hogy még most, ezzel a regénnyel 1980-ban is a hűséged akarod bizonyítani, meg az önfeláldozásod, de kihez? 1980-ban. Akkor sem gondolhatod, hogy ez helyes volt, ha 1952-ben még mélységesen hittél benne, ha egyáltalán úgy kell érteni a könyved ennyire önéletrajzinak. De hogyan máshogyan lehetne, ha másról szólna, az is te lennél, és azt mégsem hihetem, hogy ennyire vak vagy. Netán aljas gazember vagy ostoba. És ezt nem lehet hűvösen és semlegesen és harmadik szemében leírni. Muszáj lett volna azt írni, hogy én cselekedtem ezt, én, engem tett nevetségessé az idő, az azóta eltelt idő, mert megcsúfolt, a szemed közé vigyorgott. Mert a mi eszméink, meg ez a párt 1980-ban rég nincs sehol. Vagy éppen mindenütt jelen van már, benned is, bennem is, az ártatlan gyerekeimben is. Akik ott állnak, és élőképet mutogatnak a születésnapján, és persze most már pontosan tudjuk, hogy értelmetlen volt feláldozni a bárány szemű testvérünket, meg a nagymamánkat az ügyért. De 1980-ban ilyet már csak halott ember írhat. Hát persze, hogy ez a nő is, Annus nagymama tökéletesen kimarad a könyvedből. Csak egy szürke árnyék, amely foltként vetül a múltadra. Mert persze én is nevetségessé váltam a tévedéseimmel meg a vakhitemmel, amikor 1968. augusztusában Liliékhez a kertbe, a kányafőre, öltönyben mentem ki. Mert vártam az oroszokat, hogy jöjjenek bács felől. Sötét öltönyben és nyakkendőben vártam őket. Ünnepélyesen. Végül aztán mégis nekem, akit lesztálinistáztatok, nekem lett igazam. Mert 68. augusztusában, ha emlékszel, az azt rikácsolta a fülünkbe, hogy hazánkat nem fogják lerohanni az idegenek, és hogy ilyen a függetlenség. Elítélte a prágai megszállást, mire a buta nyugat tapsolt neki, és bátor hősnek tartotta, mert nem tudták, hogy ez csak porhintés. Csak azt akarja, hogy egyeduralkodó maradhasson, azt csinálhasson itt, amit akar. Én megvártam az oroszokat öltönyben. Pedig nem tudtam semmit, de mint végül kiderült, ez volt az utolsó lehetőség megakadályozni őt. S hogy valaki kívülről rendet csináljon, és félreállítsák. De akkor mindenki a merész kijelentéseknek tapsolt, és persze én voltam a vad sztálinista, amikor öltönyben megjelentem a Poros bácsi úton, augusztus 24-én szombaton. És utána is mindenki hasra volt esve, hogy 68 után leült tárgyalni a magyarokkal, és lett magyar könyvkiadó, meg új lapok és tévéműsor magyarul, és lett Petőfi ház és magyar rektorok az egyetemeken, és rövid ideig tartó látszatszabadság. De a bácsi úton azóta sem jön felmentő sereg, se onnan, se máshonnan. Viszont aztán eljött 1971. júliusa, és a júliusi tézisek Mangálián, és kész. Vége volt a 3 év látszatszabadságnak. Jött az ideológiai tisztogatás, meg a cenzúra. Mert 1971. júliusa után semmiben nem lehetett többé hinni. Pont akkor született egyébként a kisebbik lányom, 71. júliusában. 68-ban a nagyobbik. A kinyíló és bezáruló szabadságok végpontjain. Azért azonban, meg kell valljam, tényleg irigyellek, hogy neked sikerült megölnöd az apádat. Legalább ebben a könyvben leszámoltál a pasassal. Az embernek az apja csak büntetés. Büntetés, teher és kolonc. Látom a lányaimon. Ezért is válhattál te ilyen egészséges, erős emberré, mert legalábbis elvileg kivégezted az apád. Nem iszol, nem dohányzol, nem váltál, teniszezel, kocsit vezetsz, kirándolsz, széles baráti vagy ismeretségi köröd van, és ha akarod látni az elképesztő különbséget, akkor nézd rám. Minden, amit most felsoroltam, nem igaz rám. És biztosan túl is élsz engem, mert majd megírod az emlékirataid máshogy is. Írod, hogy egy új fénytörésben hogyan történt szerinted mindez? Hogyan történhetett efféle címmel? Azt is bizonyára a harmadik szemében, mert nem tudod kimondani azt, hogy én voltam, én tettem. Mindent az a másik csinált harmadik szemében, ő a bűnös. És félek, hogy nem fog majd eszedbe jutni semmi 1952-ről, csak a pénzreform és az állami kitüntetésed, amivel megvettek. Meg a nagy kommunista bankrablás az 50-es évek végéről. Akkor is majd valami hivatalos történelemkönyvet fogsz írni a saját életed és történeteid helyett. És azt állítod, hogy nem értetted, nem tudtad, nem vetted észre, vagy nem gyanakodtál, mert jóhiszemű vagy. T.I. jóhiszemű, és gyanútlan volt, így. Mert még a nevet sem tudod leírni abban a könyvben. Pedig akkor majd azt hiszed, hogy most már tényleg magadról írsz. És ez lesz majd a te új szereped, ha lesz egyszer egy másik világ. És azt írod majdani életrajzodban, hogy sem áldozat, sem hóhér nem voltál. Magyarázkodsz. Ahelyett, hogy leírnál egy történetet, amiben nem döntöttél jól. A kisebbik lányom augusztus 23-án integetett neked, amikor a tribünön álltál. Büszke is volt rá nagyon, hogy ott a nagybátyja. Meg a stadionban is ott voltál, amikor a születésnapját ünnepelték. Ezt például leírhatnád, amikor a gyerekekből kirakott élőképeket néztétek a januári fagyban. Vagy te minek képzelted magad? Krónikásnak? Aki egyes szám harmadik személyben írja, amit neki diktáltak? Írnok vagy? Aki nem a saját szavaidat írod, hanem diktálnak neked? Diktál a pártfegyelem, diktálják neked a központi bizottság döntését, amikor bezárják a kolozsvári magyar egyetemet, te pedig végrehajtasz, elvégzed a piszkos munkát. Diktálják, hogy győzd meg a tanári kart, hogy ítéljék el az ellenforradalmat 56 novemberében. Mindent diktál valaki neked? A saját könyveidet is diktálják, ezért nem tudod kimondani azt, hogy én. Hány könyved is jelent meg eddig? Nézzük csak, itt vannak a polcon. Két találkozás 1949, az első lépés 1950, a másik arcvonal 1959, az elfelejtett ember 1962, köd és nap, az első regényed 1965, a mindennapi kenyér 1967, románul is 1974-ben, három Demeter, 1-2, 1973 és 1980. Na erről beszélünk most. Erről az 1980-ról. 8 könyv, Pistám. Rengeteg. 8. Állítólag a gyorsírók, akiknek ugyan diktálnak, egy szóra sem emlékeznek abból, amit szédítő sebességgel leírtak. A legnagyobb államtitkokat bízhatják rájuk. A világvége felszabadító hírét, saját halálos ítéletüket is, mind jellé válik bennük, amelyet kibe tudnak forgatni. Betűből jellé, jelből betűvé, a végtelenségig. De nem fogják fel, amit írnak, érted? És félek, hogy a rád bízott nagy államtitkokat, ha valaha el is mondhatod majd őket, hogy mi volt, meg hogyan történhetett, egyszerűen nem fogsz rájuk emlékezni, mintha nem lenne saját emlékezeted. Például teljesen jelentéktelen részlet. Azt írja három Demeter fülszövege, nyilván a jóváhagyásoddal, vagy talán egyenesen általad, hogy első novellád 1949-ben jelent meg, és lehet, Pistám, hogy jobb lenne, ha az emlékezet üdítő fénycsóvája erre az évszámra vetülne, hogy ezek szerint a forradalmi változások tettek téged íróvá. Csak hogy az egyik apánktól elhozott könyvem, a Brassói Lapok 1939. november 5-i vasárnapi számába lett csomagolva. Nemrég kíváncsian leszettem és olvasgatni kezdtem, és képzeld, a 8. oldalon megjelent egy bizonyos T.I.-nek a Vérbeli művész című novellája 15 évesen. Milyen büszkék voltunk rád, mind. Alattad Heves René tárcája a szemközti lapon, a Nacionalizmus mérlege című publicisztika. Csak emlékeztetni akarlak, Pistám, hogy a kis novella egy cseh karmesterről szólt. Konrád bácsiról, zsidós nevet választottál neki, aki egy egész kisvárost megfertőz a zene szeretetével. Létre is jön aztán egy szimfonikus zenekar, és díszelőadásra készülnek az ő vezényletével. De a bőgős mindig hamisan játszik. S az esemény előtti napon, amikor a karmester sokadjára teremti le a bőgőst, hogy fals, azt közli vele, lehet, hogy fals, de ő itt az elnök, a városvezetés feje. Úgyhogy ő akkor is játszani fog, ha a karmester szerint fals. Mire másnap a díszelőadás elmarad. Mert Konrád bácsi fogja magát, és azonnal elköltözik a városból. Kár, hogy nem emlékszel erre az írásra, amelyben a művészi tartásról, a megalkuvás lehetetlenségéről beszélsz, egy kamasz makacs hitével. Persze, 1949-ben ezt az írást már nem lehetett volna megírni, mert az elnök alatt netán mindenki, György Judés pártfőtitkárra gondol. De végül mégiscsak meglepő, hogy kamaszkori novellát szégyelled. Persze nem jó írás, és lehet, hogy nem vagy hóhér, ahogy ezt majd állítani fogod. De kérdés, hogy a földön fekvő emberbe kirúgja az utolsót. A földön fekvő embert hívhatják például úgy is, hogy Földes László, az Utunk 1958-ban félreállított főszerkesztője, aki 1970-ig egy sort sem publikálhat. Aztán 73-ban meg is hal. Felesége Izraelben lett, röviddel ezután öngyilkos, tudtad? Vagy úgy, hogy Szabédi László, a költő, aki 57-ben az egyetem bezárásának hírére veti vonat alá magát. Kérdés, hogy ebbe a szerencsétlen halálra ítélt párába ki hányat rúg, és melyik rúgás lesz a végzetes, ami megrepeszti a májatvesét. Vagy csak ott áll az ember, a négyszögben, ahol a nyilvános ítéletet végrehajtják, mert ugye általában négyszög volt. Így ültetek az ilyen kivégző pártgyűléseken. Elnökség, jobbról-balról a támogatók és hozzászólók, szemben pedig a vérpadon a vádlott. Ott ülsz, a párt legfontosabb megbízottjaként, ráadásul szerencsétlenségedre éppen akkor kulturális ügyekkel megbízott aktivista vagy. Pont a legnehezebb időkben, 56 után. Ott ülsz, mert kötelességednek érzed ott ülni. Földesnél elnökölsz is, amilyen pehes vagy. Mert akik szótlanul nézik, és akik végrehajtják, egyek a hitben, édesbátyám. És ott ülsz 1959. január 9-én, és te is megszavazod, hogy Földest a pártból is kirúgják. Nyilván valami ideológiai tisztaság hiánya miatt, irodalom kritikái miatt, Sütő András figyelmezteti majd a pártot Földes eszmei téveigéseire. Minden esetre 29 egyszerű kézfelemeléssel történő szavazat alapján leszámolnak Földessel, és ezzel gyakorlatilag emberi és szakmai életének vége. S a te karod is lendül, Pistám, amikor szavazni kell. Lendül a karod, végrehajtja az ítéletet, mindegy, hogy kinek az akaratát. Mert ugye most arról beszélünk, hogy csak a sajátunkkal számolhatunk el. Ugye tudod? Egyek a hitben, akik nézik, és akik teszik. És nem felejtem el, hogy én is a nézők között vagyok, nem ülök az asztalnál semmelyik oldalon, nem vagyok ott testben, mondjuk így, de mindent tudok. Például a másnapi újságokból, amelyek szépen megírják, de azért emlékszel te is. 8 nem szavaztak Földes kizárására. 8 nem. Bár megengedem, hogy ez is lehet csupán színjáték, mert szükség volt ellenzőkre és tartózkodókra is. És akkor végül is mindegy. Végül is lehet, hogy madzagon rángatnak minden szereplőt. És akkor mindegy, hogy kinek melyik karja rándul vezényszóra. A tiltakozóké vagy a helyeslőké. És lehet, hogy valaki majd úgy emlékezik a te ülésen tartott vádbeszédedre, mint a lavírozás mesteri mutatványára. De mindegy. Ott vagy, szavazol, és lehet, hogy tényleg úgy van, nem tehettél mást, mert te már beültél a körhintába. Alminiszter lettél, pártitkár, központi bizottsági tag, tartományi megbízott, másodtitkár. Aztán kiraknak egy kicsit. Aztán megint kell lesz, visszamész. Végül megyei kereskedelmi főnök Bukarest és Kolozsvár közt navétázva, és így megy, fent és fent. És kissé néha lent is. Hogy fegyelmezett maradj, Snokovi villahasználati jog, különleges boltok az 50-es évek végén, autósofőrrel bérlakás, aztán megint kis fizetés, vissza a termelésbe a bútorgyár élére. Ez a lent nálad. De végül is évtizedekig Alispán, a Kolozs megyei kereskedelem élén, Alispán. A szó túlélt az általad gyűlölt előző rendszerből. És te is Alispán lettél, mint nagyapánk. A te nevedet viselő nagyapánk, mert nálunk mindenkit ugyanúgy hívnak, Miklós István János. Nagyapánk a kőhalmi főszolgabíró. Neki egyébként volt szerencséje 1948-ban meghalni, így aztán nem telepítették ki. Én tudom, hogy nem magadnak csinálod, hogy mindössze egy autód van, meg a Dávid Ferenc utcai bérlakás, még saját tulajdonod sincs. Nyilván meggyőződésből, mert lenézed a tulajdont, helyes. És mindig készségesen rendelkezésre állsz. Ha kellek, jövök, ha nem kellek, szerényen félreállok és hallgatok. Még most lassan nyugdíjba nem vonulsz. Zárt körű meghitt ünnepség lesz az egyetemiek házának külön termében. Boltokban soha nem látott finomságokkal teli az asztal, de vigasztalod magad, te vagy az utolsó magyar a hatalomban, a város élén, és legalább egy magyar van, és lehet, hogy többé nem fog megszólalni nyugdíjazásod után a telefonod. Lehet, hogy az ismerősök sem keresnek, és azt hiheted, hogy meghaltál mások számára. Pedig már rég meg, Pistám. Mindketten meg. Így aztán rövidesen mérlegre kerülünk, hogy mit lehet tőlünk örökölni, mi a hagyaték, ha utódaink egyáltalán még olvasnak magyarul. Úgy tudom, a fiad román iskolába jár. Talán neked van igazad. Én semmit nem hagyok hátra, csak ezt a táblát hagyom itt. Ami a szüleink, furcsa ezt kimondani, apánk és anyánk az én emlékezetemben soha nem voltak, még csak egy térben sem, nemhogy egy zászló alatt. Emlékszel? A zajzoni szálló szalonjában állt. Elhoztam. Rugam a nuface politica. Kérem, ne politizáljanak. Mert akkor a 30-as években még hevesen és három nyelven vitatkoztak az ebédlőnkben. Aztán ez egyre kínosabb kezdett lenni a háziaknak. Akkor került ki a tábla, főleg 40 után volt rá szükség. Amikor Erdély visszatért, Zajzon meg Románia maradt. Na, ezt hagyom én hátra. Mert ma már nincs miről beszélni, de mi egyszerre távozunk idén, Pistám. Te úgy érzed, meghaltál, amikor 1984 őszén nyugdíjaznak. És most én is úgy érzem, hogy addigra már halott leszek, de mintha soha sem éltem volna. Mert az élet számunkra ott dőlt el, amikor téged a mama magával vitt, engem és Bucit pedig ott hagyott apával. És én mégis, már felnőtt fejjel, kétségbe esetten rohantam a mama után, az ő eszméi után, de mi, Demeterek, mindannyian hamúvá váltunk a könyvedlapjain. Akárcsak nagynénéink és nagybátyáink, akiket soha nem láttam, mert a mama nem tartotta fontosnak, hogy találkozzunk velük. Számára nem léteztek rokonok vagy család. Hamúvá, mint nagynénéink és nagybátyáink és kisgyerekeik, egy 4 éves kisfiú és egy 3 éves kislány, füstélett zsidó rokonok. Kis unokatestvéreink, akiknek a nevét már csak te írhatod le. Te ismerted őket, hiszen ti mindannyian, a mama összes rokona Kolozsvárt lakott akkoriban, ahogy te is. És talán fontosabb lenne, hogy megmentsd legalább a nevüket, mint megírnod, hogy hogyan történhetett T.I.-vel, egyes szám harmadik szemében. Hogy ennek a két kisgyereknek, mondjuk Fricike és Saci, Charlotta, Lotti, mint az édesanyja, a nevét hátrahagyod, mert ezt már csak te tudod, mert rájuk már senki sem emlékezhet. A többire úgyis mindenki fog, a főispánokra és alispánokra, a nagy történelmi tettekre, meg a szereplésekre, amiket kiolvashatnak az újságokból, jelentésekből, jegyzőkönyvekből, és a te könyveidből, a regényeidből, mert emlékezni fognak a mi életünkre, ha voltunk egyáltalán élő emberek, de legalább hősök egy könyvben. S ha, édes Pistám, nekem is sikerül majd egyszer megírnom ezt a neked szánt levelet. Édes hazám! Aztán más színű tollal egy következő lapon folytatta a levelet. És köszönöm, hogy nekem és Lilinek is annyiszor segítettél. Lilinek ezt a remek állást szerezted az áruházban, és látod, bevált, sokat fejlődött, kiderült, hogy nem csak jó matematika tanárnő, de remek közgazdász is, egyre magasabbra került. Nemrég elvégezte a pártfőiskolát is, a bukaresti Stefan Georgiút. Biztos tudod? Egyre sikeresebb, bár magyar is, meg nő is, már vezető közgazdász. Ő intézi az összes városi ruha és cipőbolt ellátását a központból, meg a háztartási holmikat is, a bútortól, meg porcelántól az egérfogóig. Lili nagyon ambiciózus, mindig is az volt, keményen tud dolgozni, persze most kevés az áru. Lassan már egy férfi alsógatyát is csak összeköttetéssel lehet szerezni, szóval köszönöm, Pistám. Nélküled nem lett volna ez az állása. Édes Pistám, tényleg? Jó testvér vagy. Velem személy szerint sok jót tettél, soha nem utasítottál el. Még akkor sem, amikor kínos helyzetbe még akkor sem től kihúzva. De most már nem szeretnék többet rátszorulni. Olyasmi hiddel nem fordul elő, nem támad kínos helyzet. Vigyázni fogunk, azaz, hogy fogok. Mert nekem kell vigyáznom. Nem kérek tőled semmit többé, és megígérem, hogy tényleg nem. De itt a férfi abba hagyta a mondatot. Mert érezte, hogy ez a mondat annyira gépies és elhasznált, annyiszor mondta már ki fennhangon ezt a soha be nem tartott ígéretet a felesége és később a lányai előtt is. De a vastag füzetből ezeket a leveleket, az egyik befejezetlen, nehezen téphette volna ki. A füzet ugyanis kötve volt. Egy bekötött füzetbe írta bele őket, nem lapokra, mintha eleve nem akarta volna elküldeni a címzetnek. Talán nem is levélnek szánta, hanem valami bonyolultabb terve volt vele, mert ez a vastag, vörös műbőrkötésű füzet nem egy mindennapi bolti füzet volt, de nem is egy könyvkötő által bekötött holmi, hanem valódi, kemény kötésű könyv. Egy vakkönyv, ahogy a nyomdászok hívták. Mert ilyet készítettek, akkor a nyomdában, ha nehezebb feladatot kaptak, hogy ezen a könyvterven pontosan láthassák a kinyomtatandó könyv méreteit, elhelyezhessék a gerincen a címet, hogy minden hajszál pontosan oda kerüljön, ahova kell. Hogy tehát mire nyomni kezdik a könyvet, milliméterre kiszámítható legyen minden. S a férfi ebbe a vakkönyvbe írta a levelét, ebbe a makett könyvbe, mert hivatalosan ez volt a neve, amit a nyomdából hozott. Vagy inkább emelt el, amikor még ott dolgozott. Még jóval a botránya előtt. Tulajdonképpen ellopott. De ebben nem talált semmi kivetnivalót. A világ legtermészetesebb dolga volt. Mindenki azt hozott el a munkahelyéről, amit tudott. Hogy tehát majd ebbe a sok száz hófehérlapos vastag könyvbe, amelybe már a sejem könyvelzőt is belekötötték, kezdi el írni, amit mindig is tervezett, az ő saját könyvét. Ebbe a vak könyvbe, amelynek címlapjára még nem került fel az arany történelmi korszak megteremtőjének hosszú 7+9 betűs neve, két sorban egymás alá, plusz az a bizonyos farkinca az S alatt. Mert egy sorban a név nem fért ki. Csak a nagy alakú Omaggio dicsérünk albumokra. A név alá pedig a könyv hosszú-hosszú leíró címét nyomják majd, szintén aranybetűvel, mert ezeknek a könyveknek sosem volt egy vagy kétszavas címük. S a makett könyvbe a mosolygós arcot ábrázoló fotót sem kötötték még bele az első oldalra, csak a pókháló mintás hártyapapírral védett, vakító fehérségű, úgynevezett krétázott papír állt még benne, üresen, és mégis tele. Kétséget kizáróan, hogy mire is vár ez a papír, mintha az arckép már is ott vigyorgott volna. És ez a könyv most a levélíró férfi kezében vakon nézett a semmibe. Még üresen állt, de már teleírva. Egyszerre volt felszabadítóan tiszta és bénítóan foglalt. Mintha a szűz papír már is egy palimpszest volna. S a vakkönyv immár hosszú évek óta várakozott, a szálkás kézírással készülő nagy művek első soraira. Mert Janó éppen ezt a vak és üres könyvet választotta arra, hogy minden sérelmét és fájdalmát és keserűségét válaszként megírja. Válaszként az üres, mégis emlékezettel terhelt lapokra, válaszként Pistának és mindenki másnak. S ahogy a könyvet 84 esős tavaszán, amikor sokáig nem lehetett dolgozni, az egyre elhanyagoltabb, mocsártengerré változott kertben, kézbe vette, és még nem a nagy regényt, de a Pistához szóló komoly, régóta fontolgatott, szemrehányásokkal tele levelet beleírta, eszébe jutott, hogy talán azt is bátyjának köszönheti, hogy megúszta a súlyosabb büntetést, amit a nyomdahiba miatt kaphatott volna. Volt felesége munkahelyi előmenetelének biztosan vége ezzel a nyomdahibával, meg a gyerekei felvételijének is lőttek. Egy ilyen férj, még ha csak volt is, és apa, súlyos volt egy családban. Mert ezt a vakkönyvet még szabadon hazahozhatta, aztán viszont már nem nyúlhatott semmihez. Úgy kellett eljönni a nyomdából, mint egy tolvajnak. Mert egy éjszakai műszak alatt mindössze egyetlen, de súlyos hibát vétett. Nem egy szót cserélt fel, vagy hagyott el, még csak nem is betűt, hanem csupán egy farkincát hagyott el, egy betű alól, a Csicdoreszki ucié Dulce Romanie című versből. Mit kívánok néked, édes Romániám? Morzsolgatta a magyar fordítást, a sajátját, vagy mit kívánjak neked, édes hazám? Tűnődött. Ez túl rövid, 12 szótag kell, bár így rímelne a Romániám a következő sorban. Azaz, hogy a Romániámra a legjobban a mániám rímel, ahogy a szobrászbarátom Bubi dúdója mindig. Egy régi mániám, tankal keresztül Románián, mert a mit kívánjak neked, édes hazám kezdetű versből a té alól hagyta el a mindent eldöntő farkincát, hogy ne c legyen belőle, ejtsd c. Hanyagul felcserélte a T és C betűket, az összeset ebben a versben, egy ártatlan kétnyelvű Eminescu kötetben, amelyet magyar nyomdásszal kellett szedetni. Szedés közben tehát elhagyta a C betűket. Egyetlen C betűt sem rakott éppen a kötet legfontosabb kultuszversébe, amelyet a pionírok meg a színészek minden ünnepségen elszántan és lángoló ajakkal szavaltak, ettől a borongós 19. századi költőtől, a román Petőfitől, aki hányatott életet élt, végül megzavarodott. És a gyermekek olyan tűzzel szavalták ezt a verset, hogy abban a pillanatban az ember elhitte nekik, hogy alig élt rövidke életüket, tényleg azonnal odadobnák a hazáért, úgy, mint a költő a versben. És a Cáramjádé Glóri, Cáramjádé Dór, hősi hazám, vágyott honom, ez is túl rövid, 6 plusz 5 szótag kéne. Nem ez a 4 plusz 4-es magyaros verselés, gondolta Janó. Hirtelen tárá mjá lett. Mert ilyen kevésen múlott. Elhagyni egy farkincát, az ördög farkincáját a té alól, és a mondat jelentése önmaga ellen fordult. S a költő már nem a vágyak hazáját, a büszke hont énekelte meg, cárá, hanem a súlyt, a terhet, tárá. Terech, burkolatsúly, göngyöleg teher. Tudta meg, de csak jóval később merte felütni Laci kétkötetes háború előtti román-magyar szótárát, a tárá szónál. Te Laci, mi a fene ez a göngyöleg teher? Valami műszaki szó? S a szent vers már is úgy szólt, súlyos hazám, terhes hazám, mit nézni is terech, tette hozzá magában Janó. Mert ez a semmi kis farkinca a TC-ben úgy cserélődött fel, mint egy biblia másoló pennáján, Isten kimondhatatlan neve, amikor a másolónak elkalandozik a figyelme. Tehát már nem teljes önfeladással önmagát kiürítve dolgozik alázatos munkáján, hanem ő az ember is jelen van. Az ember, aki téved, elfárad, elkalandozik, belealszik, másnapos vagy eleve részeg. Ebben a TC cserében megjelenik maga az ember, aki most a sátán bűvkörébe került, s az ő keze által súlyos hibát ejt, s égbe kiáltó bűnéért a tévejgőt a hóhér majd készfejle csapással bünteti, mint egy tolvajt, hogy soha többé egyetlen hibás sort se írhasson le. Janó tehát ugyanilyen végzetes hibát követel, akkor éjjel a nyomdában. A könyvet 5000 példányban ki is nyomtatták, hogy aztán a boltokból visszavegyék és újra nyomják. A közvagyonon esett kárt pedig az elkövető még 10 hónapig új munkahelyén kapott fizetéséből részletre fizeti vissza. A fennmaradó összeget pedig Pista a megyei kereskedelmi igazgató nyomására engedik el. Mert a nyomda volt az utolsó hely, ahol Janó még kötődött a betűkhöz, ahol a keze betűt érintett. A bútoripari szövetkezeti állás következett ezután, amit szintén édes Pistám szerzett. Mert rövid ideig a Libertatea bútorgyár igazgatójaként voltak itt is kapcsolatai, s itt Janó már csak számokat másolt szürke és értelmetlen táblázatokba, s ahogy most a férfi becsukta a könyvet, amelyen senkinek a neve nem állt még, pedig kettő is felkerülhetett volna rá, az egyiké aranybetűvel, és a másiké, ha annak lett volna leírható neve és hozzá saját könyve. Amikor tehát a férfi becsukta az elkészült levelet tartalmazó könyvet, megjelent előtte a napbarnított, alacsony, erős alkatú, édes Pistám. Ahogy nemrég látta az utcán, jókedvű volt, mint mindig, barátságos és derűs, vasalt vászon rövid nadrágot, fehér pamutinget, fehér kínai tornacipőt viselt, frissen borotválkozott, levendula kölnivel locsolta meg az arcát, amit messzire lehetett érezni. S a zömök erős ember, rövid lábán aprókat lépve, fürgén igyekezett valahova. Sporttáskájából kilógott a teniszütője. Vasárnap reggel volt, éppen ment át a Kossuth Lajos utcán, a Szóra előtt, ahol soha nem volt zebra, és magabiztosan oda kiáltott. Szerusz Janókám, rohanok, 10-kor meccsen van a Bábeskertben, drukkolj, verjen meg azt a bukaresti pasast, nagy kutya a központból, mindenki be van izélve, érted? És kedvesen integetett, és szaladt. És új műanyag fogai fehéren villogtak, széles, lapos ajka közt. Hosszan, magát bíztatva lengette még felé a teniszütős táskáját, harci eszközét, de úgy, mint aki tényleg örül az öccsének. A fehér folt aztán lassan eltűnt a főtér felé vezető széles úton. Pista pedig olyan volt Janó szemében, mint egy éles nyári nap volt a reggelben. Öröm volt ránézni, ahogy szaladt a városon át. Janó pedig gyűrötten, szürkén és másnaposan, kelletlenül vánszorgott a kisebbik lányához osztályünnepségre az iskolába. Mert Lilinek kiszállása volt, nem tudott ott lenni, ő pedig megígérte, 10-szer is megígérte, hogy ott lesz. És ahogy a férfi becsukta az el sem kezdett műveit tartalmazó könyvet a bátyjának szóló levéllel, nevetségesnek és szánalmasnak látta magát, ahogy ott ül, víz és vécé nélküli, szinte soha nem takarított dohos lakásában, és a poros ablakon hosszan kinéz. Kínlódik, keresgéli a legmegfelelőbb szót. Mégis hiszi, hogy igaza van, hogy van egy igazság, ami az övé. És hogy ez az igazság a Budai Nagy Antal utca 64-ben kezdődik és végződik. A húszáras kertben, s hogy azon túl mások más igazságai, és más hazugságai vannak. És szerencsére feledésbe mennek. A Brassói Lapok 1939. november 5-i vasárnapi számának elrongyolódott és teljesen értelmetlenül megőrzött példányával együtt. Mert a részletekre semmi értelme emlékezni. És Janó úgy érezte, mintha ugyanaz a gyámoltalan gyerek maradt volna, akit elhagyott az anyja. S most is a mások támogatására szorul. Egy teher, egy súly, egy kő valakinek a nyakán, elsősorban a sajátján, egy tárá. Tárámja, tárámja, mea tárá. Én súlyom, én súlyom, én igen nagy súlyom. Mozsolgatta magában, miközben Pista a Bábeskert teniszpályáján fürgén szalad. És már messziről hallani, hogy milyen egészségesek és magabiztosak az ütései. A labda milyen erővel pattan vissza, ütője legközepéből, s hogy tényleg nyerni fog, ő fog nyerni. És aznap délelőtt tényleg megveri, van bátorsága hozzá, mindenki csodálkozik majd, mégis neki drukkol, azt a nagy kutyát, azt a félelmetes és igen komoly teniszpartnert, azt a bukaresti pasast.